Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Zelovics Gábor vagyok, bútorrestaurátor, ez a hivatalos címem, illetve, hogyha másképp akarnám mondani önöknek, akkor sok-sok év tapasztalatát egybegyűjtve és alkalmazva a régi és antik bútorok megmentője és gyógyítója.
Kellemes estét kívánok mindenkinek, a mai motiváló történetünk pedig Zelovics Gáborral, bútorrestaurátorral folytatódik. Ugye ahány ember, annyi történet, most az övével ismerkedünk, és az elmúlt két adásban nagyon sokat meséltél a munkáról. Nagyon sok szeretettel köszöntelek persze ma is.
Köszönöm szépen, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat.
Nézzük meg az életednek egy másik részét is, hiszen nagyon sokat gondolkodom azon, hogy most vajon a munka határoz meg minket, vagy nem, vagy hogyan lehetne definiálni egy embert. Na most ez egy nagyon messzevívő filozófiai beszélgetés lenne, úgyhogy nyilván nem erre szeretnék kitérni, de azért is beszéltünk ennyit a munkádról, mert azt gondolom, hogy akár meghatároz, akár nem, valamelyest biztosan, nagyon fontos része az életünknek, főleg, hogyha valaki a hivatását találja meg benne, főleg, hogyha abban valaki alkotni, és egyáltalán ezzel az egészen létezni tud, de önmagában a munka nem éltet minket. Önmagában a munka azért az szükséges, és nem a szükséges a rossz, hanem egyszerűen kell, hogy felkelj, és valamit alkos, valami történjen. Az életünknek egy másik részében pedig vagyunk mi emberek, tengődünk, élünk, növünk, igen, okosodunk, vagy nem, erősödünk, vagy nem. Tehát, hogy közben azért éljük az életünket, és nagyon érdekelne, hogy ez az út, amit te emberként bejártál, függetlenül a munkától, már amennyire lehet függetleníteni, hogy vajon az milyen volt. És onnan indulnék ki, hogy hiszen például azt már említetted is, tehát, hogy van neked párod, nyilván ti valamikor valahogyan találkoztatok, megvan a ti történetetek, megvan a te történeted arról, hogy hogyan változtál akár az évek során, vagy mikor kezdett el egyáltalán foglalkoztatni azt, hogy kicsit tudatosabban lásd el a dolgaidat. Szóval emellett még van egy nagyon fontos, egy ilyen emberi történet, amit én legszívesebben onnan indítanék, hogy megszülettél és mesélj, mi történt, de az is nagyon hosszú lenne, úgyhogy én inkább talán így az ilyen gyerekkorodik, kamaszkorodik mennék vissza benne, hogy mi az, ami onnan megvan neked, hogy milyen voltál te, vagy mi az, ami téged jellemzett, vagy a szülők hogyan jellemeztek téged?
Most ez valójában egy ilyen két és fél hetes filozófiai bontogatás lenne, hogyha nagyon belemerülnénk ebbe a témakörbe, de hogyha már így a ifjabb korokat próbáljuk így boncolgatni, valószínűleg, hogy most, hogyha így összefoglalóként próbálnám elemezgetni a napjaim folyását, valamilyen szinten talán most egy egyszerű szóval, hogyha jellemezném magamat, akkor egy picit ilyen komolynak beállítottként folytak a napjain, most erre kitérve, hogy gyakorlatilag a régmúlt dolgai érintettek meg elsősorban. Tehát most, ha egy sima dolgot veszek elő, a könyveket, a könyvekből is inkább a történelmi régmúltaknak a leírásai lettek a top kategóriás olvasmányok, tehát most nem vicces vagy gyerekkönyveket olvastam, hanem mindjárt a kemény mélységekbe dobtam be magamat, ami a történelmet öleli fel, azok a könyvek voltak az első sorban a polcokon. Másodrészt, hogyha azt veszem, hogy a gyermekkor, ugye ezt említettem már, hogy nagyapám, ő egy ezermester ember volt, ő gyakorlatilag meghatározta azt, hogy én nekem merre felé tévejedjen az érdeklődési korom, vagy köröm, és gyakorlatilag ugye, ha ezeket a pici kis mozaik darabkákat összeillesztgetjük, akkor kialakul egy olyan vonal, ami szépen folyamatában fölépíti az embernek az érdeklődési körét, a haladását a valami felé, és ugye nem tagadhatjuk el, hogy Morról jöttem, ahol nagyon szép és frizzamatú borok lelhetők fel, tehát a bor is érik évek alatt, zamatosodik, nemesebbé válik, és azt hiszem, hogy ezt rá lehetne sütni egy embernek az éveinek az elmúlásával kapcsolatban, tehát hogy minél több napot, több évet él meg az ember, annál kifinomultabbak azok a dolgok, amik körülveszik. Ezt most a napi életre kifejezetten is mondom azt, hogy igen, voltak olyanok, amit, mit tudom én, 20 évesen elbagatelizált az ember, mert hát hülyeség nem érdekel, meg amúgy is jó így, ahogy ezt csinálom, és most, hogyha ilyen suhanó években gondolkodok, mondjuk 5 év után ez már teljesen más, hogy helyezkedett el a gondolataimba, vagy a cselekményeimbe. Tehát a régebben elsimított dolgok most jelentőségteljesebbé váltak, mint munka, mint magánéleti szinten, és így a magánéletben is érdekes dolog ez, hogy ugye az embernek vannak ilyen felvett egyenes, kemény szokásai, hogy ezt én így alakítottam ki, ez így szuper, nekem ez így felel meg, viszont amikor az ember életébe becsöppen egy pár, egy kedves, egy szerelme, akkor önkéntelenül próbál, vagy kell, hogy próbáljon finomítani azokon a nézeteken, amit képviselt az előző életében. Tehát gyakorlatilag sok mindent elenged az ember, sok mindent hajlít afelé, hogy a másik félnek is kedvezzen, de szerintem ezzel mindenki így van, hogy mert az jóra ugye nem vezet hosszú távon, hogy már pedig én ezt így akarom, és így lesz, mert ebből jó nem sül ki semmilyen tekintetben, azt hiszem. Ugye a dolgok folyása, mint érdeklődési kör, az szilárdan megült a gondolataimban, tehát hogy azért mindent nem enged el az ember, amit felcsippentett magába a sok évek alatt. Inkább azt mondom, hogy csiszolódott, finomodott sok-sok olyan témakör, ami mondjuk fiatal korában az embert csak úgy megsuhintotta, megérintette, és ezt most formálja, alakítja, és nemesíti az ember sok-sok tekintetben ugyanazokat a témaköröket, ami előzőleg csak így megérintett az érdeklődési körét.
Akkor mondhatjuk, hogy te végül is fiatalnak is úgymond komolyabb voltál, mint a kortársaid?
Igen, azt hiszem. Tehát, hogy jó, nem egy unikum ember voltam, és hogy kilógtam a sorból teljesen, csak amikor megvolt az otthoni privát szféra, akkor gyakorlatilag felvettem azt a működési elvet, hogy csak azzal foglalkoztam, ami engem érdekelt. Kizárólag.
Miben változtál? Most így átlag fiatalkorodhoz képest, így ugye mondtad, hogy nyilván érik az ember, egy csomó minden megérik benne, vannak dolgok, amiket elhagy, van, amiket mondjuk nem. Vannak olyan, úgymond számodra feltűnő dolgok, amikben viszont nagyon sokat változtál a fiatal énedhez képest, és nem öregíteni akarlak, de itt a fiatal alatt mindig a kajla fiatalságunkat értem, amikor próbálkozunk mindennel, és megyünk neki a falnak is, és csak később látjuk be, hogy nem kellett volna, vagy miért nem sikerült széttörni azt a falat. Szóval, hogy ahhoz képest vannak-e olyan nagyobb kiemelhető dolgok, amikben viszont sokat változtál?
Igen. Elsősorban azt hiszem, hogy sok olyan dolog cizellálódott bennem, ami régebben tudta az ember, hogy fontos dolgot képez az életében, mint mondtam, a történelem nagyon sokat jelent és jelentett, meg jelenteni fog is az életemben. Egy ilyen kis kerülőkor, hogy mindig is érdekelt ugye a régmúlt történelme Magyarországnak, illetve az 1500-1600-as évekbeli török megszállása Magyarországnak, és 2015-16 magasságában eltéve jöttem Tatára, ahol minden május elején megrendezik a Tatai Patarát. Ez egy történelmi rendezvény, ahol hagyományőrző magyarországi, illetve cseh, német, szlovák csapatok elevenítik fel a török kor bizonyos képeit. És én ott elsőre, mint egy sima érdeklődő fotós vettem részt, mert a forgatag, a jelmezek, a hagyományőrző öltözetek, a fegyverek egy olyan dolgot képviselt számomra, ami ilyen hatalmas fényt gyújtott a bensőmbe, hogy úristen, hát ez valami szuper dolog. És akkor ugrunk még egy pár évet előre, tehát 3-4 év. Ez a 3-4 év, ez arra volt jó nekem, hogy szinte minden csapatot Magyarországról megismerhettem, de személyesen. Tehát, hogy olyan kontaktok alakultak ki ezekkel az emberekkel, ami barátságokat és nagyon jó kapcsolatokat szült. Mivel, hogy Tatáról indult az egész dolog, van egy Tata várának Szejmennyei nevű társaság, aki egy ilyen török elitosztagos csapatot jelenít meg, és jelenített meg, és a vezetőjük egy hatalmas olyan megtiszteltetésbe részesített, hogy kaptam egy tisztséget, gyakorlatilag egy posztot, ami a Resszán Pasa névvel illetett engem. Ez lefordítva egy ilyen udvari festőt jelent. Ugye abban a korban nem voltak még képalkotásra való eszközök, hanem csak festették le, vagy írták a történeteket. Na most ezzel a titulussal én gyakorlatilag egy ilyen jó leső dolog az embernek, hogyha elmész egy hagyományőrző rendezvényre, és nem úgy köszöntenek, hogy szia Gábor, vagy bármiképpen, hanem pasán megérkeztél. Tehát ez visszavezetődik a gyermekkor olvasott élményeire, és így most fizikálisan megtestesül egy olyan titulus, egy olyan lefolyás, egy történelmi lefolyás, ami előtted és melletted zajlik, aminek a részese vagy, és ugye mint sima fotós, ugye egy ideig lehet ezt csinálni, és akkor jönnek a kérdések, hogy jaj, hát figyelj, nem igaz, mert nem tudsz valami ruhát magadra ölteni, hogy hát ha valaki már egy Resszán Pasa titulussal van megáldva, akkor igenis tessék magadra ölteni egy olyan korhű ruhát, ami ehhez kapcsolódik. És ugye egy olyan dolog ez, amikor ugye az első rendezvény Tatán kezdi az évet, és amikor te részesülsz abban a kegyben, hogy gyakorlatilag a megrendezett és rekonstruált csatáknak a kellős közepén, vagy a leges legszélén 50 centire a keményen szabdalódzó embereket fotózod, és észleled azt, hogy totálisan egy olyan csapatba vagy bent, és látod azokat az arcokat, akik télen, ősszel, tavasszal a fegyvereiket babusgatják, fényezik, olajozzák, hogy ha majd eljön az első találkozó ideje, akkor aztán, ami kifér a csövön, és látod azt, hogy olyan tág pupillákkal esnek egymásnak a szabjákkal, hogy teljesen elfelejtkeznek arról, hogy ők felnőtt, meglett férfiúk, és attól függetlenül, hogy csak játsszák ezt az adott kornak az adott történelmi kis kockáját, azt is elfelejtik, hogy honnan jöttek két nappal ezelőtt. Tehát te részesevé válsz annak a kis felnőtt játéknak, amit mondjuk 10x évesen pörgetted a könyvek lapjain, és ott vagy a kellős közepén.
Egy kicsit olyan ez nekem, mint egy ilyen pozitív értelemben vett önbeteljesítő jóslat, hogy foglalkoztatott, érdekelt, és számodra bizonyos szempontból valóra vált a történelem.
Igen, igen. Ez néha totálisan zavarólag hat rám. Az, hogy gyakorlatilag hál' Isten a magánéletben, a munkában és az úgymond kikapcsolódó munkában is folyamatában meglelem azokat a szituációkat, azokat az embereket, amiket úgy annó próbált magához vonzani az ember, és néha fölteszem azt a kérdést, hogy hát ez már egy kicsit gáz, hogy folyamatosan azok a sztorik, azok a történések, azok a dolgok futnak elém, amiket szeretnék, és néha már azon gondolkodom, hogy na oké, ez most elment, és biztos, hogy fog jönni valami nem kellemes, mert ez nem életszerű, hogy folyamatosan olyan életképeket élhet meg az ember, amire várt gyerekkorába, vagy fiatalkorába, és hogy előtted van, vagy keresed azokat a szitukat, ami neked jó, és ami érdekel, de ugyanakkor elkergetem ezt, ugye, mert azért próbálom a pozitív gondolkodást előrevetíteni magamhoz, hogy igen, te neked egy ilyen jó, szuper dolgod van, és azt éled meg gyakorlatilag, ami érdekel. Tehát nem kényszerből teszed a dolgodat, mert most neked ezt húzták ki, hanem talán kiváltságos sorsot juttattak odafentről nekem, hogy ezeket megéljem.
Minden esetre ez minden területedre kiterjed, de annyit még itt hadd kérdezek vissza, hogy eme pozíciódban egyébként milyen feladataid vannak, vagy ez hogyan köti le a szabadidődet?
Már történelmi.
Igen.
Hát gyakorlatilag ugye a leköti az időmet, ez azt mondom az, hogy gyakorlatilag a nyár az ki van bekkelve, mert ugye nyáron kezdődnek azok a hagyományőrző rendezvények, ami időszakhoz vagy időhöz kötöttek.
Tehát te mész velük is.
Igen, tehát az Eger ostroma, kőszegi ostromok, várpalotai ostromok, sárvári ostromok, tehát épp úgy, mint ő nekik, hogy a péntek, szombat, vasárnap effektíve arról szól, hogy időzőjében lóra ülnek pénteken, és vasárnapig tartandóan ők ábrázolják a magyar történelem bizonyos korszakait az érdeklődőknek.
Én még mindig azon vagyok elképedve, hogy mennyire gyönyörű szép ívet fut le ez a dolog nálad. Ugye a saját érdeklődésből fakadó szerelem ez iránt, a megvalósulása, és az, ahogyan ezt te viszed tovább, így a hagyományőrző játékok, vagy minden egyes ilyen megjelenés keretében. Tehát gyakorlatilag valahol, amibe fiatalon témaként beleszerettél, azt te most tanítod is.
Igen,
különleges módon.
Igen, mert hát ez épp ugyanolyan gyakorlatilag, majdnem egy párhuzamban halad ez a dolog, mert ugye, ha beszélgetek emberekkel, akkor próbálom mindenkinek azt súlykolni, hogy ne dob ki, jó ez a bútor még, fából van, nem préselt dolgokból, virág vége után két héttel állni fog. Ugyanez a magyar történelemre is hatványozottan igazolódik, mert annyira színes és eseménydús és feldolgozandó témakör ez az oszmán megszállás Magyarországon, hogy azt hiszem, hogy kimeríthetetlen lehetőségek tárházát húzná maga után. Ez most ha nagyban gondolkodunk, akkor a magyarországi filmgyártásnak egy olyan alapot adhatna, hogy ha megnézzük a lengyel és szlovák filmgyártásban olyan ikonikus filmeket dobtak piacra régebben, meg azért most is, ami abszolút annyira hülyen ábrázol bizonyos eseményeket vagy korszakokat, hogy Magyarországon ötszörösen lenne rá lehetőség ugyanezt elvégezni, vagy megalkotni olyan filmeket, amik ezeket átülelik, vagy megelevenítik. De a szimpla képekből is gyakorlatilag, mert nem egoizmusból, ugye amik ezek a képek elkészülnek, azok az adott csapatoknak, az adott városoknak a tulajdonába vándorol át, és ebből építkeznek a következő évi hirdetésükre, plakátokra és egyéb dolgokra, de ugyanakkor azok az emberek, akik ezt a péntek-szombat-vasárnap idejüket feláldozzák, őnekik ez egy ugyan mikro kis jelentőséggel bíró dolog, de az, hogy a tulajdonukba jutnak azok az anyagok, amik az ő játékaik alatt létrejönnek, és szembesülhetnek avval, hogy látván magukat, hogy tényleg beleadtak minden apai anyait, és ténylegesen élvezik azt a dolgot, amit ők egy hétvégén próbálnak a látogatók elé tárni.
Minél többet megismerünk rólad, minél többet megtudunk rólad, annál izgalmasabb lesz a képlet. De most viszlek is tovább, mert hogy még annyi minden van, amit nem érintettünk. Például azt, hogy na rád, hogy talált rád a szerelem, hogy találtál a párodra, vagy a párod, hogy talált rád, vagy mi a ti történetetek?
Hát gyakorlatilag most így, ha így a forgatókönyvet kéne megírni, az is lehetséges lenne egy ilyent megalkotni. Én mielőtt még belekezdtem ebbe az antik dologban, volt egy olyan kis kerülőút, hogy egy Móri kis, nem kis, hanem egy általános iskolában dolgoztam, mint probléma megoldó szakember, tehát hogyha valamit el kellett intézni, valami elromlott, vagy bármi olyan nemű dolog volt, amit egy személybe egy ember meg tudott oldani, akkor én az iskola keretein belül én ott dolgozgattam, és gyakorlatilag ott ismertem meg kedvesemet, aki pedagógus poszton végzi a munkáját a mai napig, és ez érdekes dolog, mert én bennem azért, amit elmondtam, ez azért fémjelez egy olyan dolgot, hogy minden érdekel, mindent azonnal ki akarok próbálni, attól függetlenül, hogy esetlegesen nem ismerem, hirtelen döntéseket hozok néha, aminek az utózöngését esetlegesen nem tudom, meg nem sejtem, csak a per pillanatnyi dolgok érdekelnek, hogy gyerünk, mert szuper jó dolog. Ő viszont totálisan az én ellentétem, mert nagyon megfontol mindent, minden döntése egy olyan háttérmunkát képvisel, ami gyakorlatilag nekem egy ilyen hatalmas unikum dolog, mert a mai napig azt mondom, hogy nagyon-nagyon ritka az olyan ember, aki úgy építi fel a mindennapos lépéseit, hogy megfontoltságot visz bele ezekbe a döntésekbe. És ugye ketten beszélgetünk, és nem hallja mindenki ezt. Ez egy olyan biztonsági érzés ad egy olyan embernek, aki mindent azonnal és most rögtön, hogy gyakorlatilag egy ilyen hátvéd szerepet is képez az ő mellettem lévősége, mert sokszor kapok egy visszahúzó erőt, hogy figyelj, állj, megnézzük már meg. Tehát, hogy ez két kontraszt, két különböző ember, aminek a két emberből egyé válik a két különbözőség miatt is, hogy kiegészítik egymást, és gyakorlatilag a mai napig ez nagyon szuper módon működik.
Hát nyilván működik, hiszen ezért is vagytok együtt, de ehhez az is kell, hogy mivel mondjuk úgy vannak ilyen kiemelhető nagy különbségek az egyéniségetekben, a párkapcsolat abban is segít, hogy ezt tompítsa, hiszen te elkezdesz tőle tanulni. Az nem azt jelenti, hogy olyan leszel, mint ő, de úgy, tudod, van az, amikor az ember fejben ott van, hogy ja, tudom, hogy ő mit mondana. Igen. Egy idő után, és nyilván ez nála is meg van fordítva, hogy az ember egy kicsit azért tanul el a másiktól, és egy picit próbálja ezáltal saját magát is egy ilyen arany középútra terelni. Nálatok ez így érezhető, vagy így látod így az időmúlásával, hát, hogy ő hogy változik például?
Amióta én őt ismerem, és együtt vagyunk, így a hátsó kisagyamnak a befogadó képessége így a 60-szorosára nőtt, mert gyakorlatilag bármilyen mondat elhagyja a számat, ami hirtelen jön. Abban a pillanatban már az ellenlábas mondat már helyet foglal a hátsó is, hogy basszus, nem ezt kellett volna mondanom, hanem kicsit cizelláltabban. Tehát ő ezt imádja például, hogy én megyek fotózni, és hogy megérti azt, hogy szárazon mondva és leírva, ugye én bevonulok a kis szentélyembe, és ott dolgozom. Ugye ez heteken, hónapokon keresztül megy, és mondjuk épp mondtam, hogy gyakorlatilag itt a vértesbe leraknának egy ilyen 30 négyzetméteres ballangba, és azt mondják, hogy dolgozzál, akkor semmi újdonság nem lenne, mert senki nem járna arra, senki nem beszélgetne, tehát csinálnám a dolgomat. Viszont ez megkívánja azt, hogy kivetítve a nyárra, vagy most, ha télen lenne, az is jó lenne. Tehát, hogy kimenjek az emberek közé, mert amellett nekem minden vágyam az, hogy beszéljek valakivel. Tehát, hogy kontaktoljak. Tök mindegy, hogy ismerem az embert, vagy nem ismerem. Kell a kapcsolati rendszer. És amikor elkezdődött ez a nagy történelmi fotózkodás, akkor hát miért kell mindenhova elmenni, és hogy hát most maradjunk itthon, mert ugye ő neki 8-tól 5-ig vagy 4-ig a kis apró emberkék között van, az első tagozatosoktól az negyedikesig bezárólag, és amikor párszor belmegyek az iskolába és történetesen az ő osztályába, amellett, hogy én maga a relaxációs csendből toppanok bele a 28 darab kisgyereknek a zsizsikelésébe, tehát ugye max. 3 perc, és mondtam, hogy ó, nekem mennem kell, mert ez nekem sok. És ugye mondta, hogy hát figyelj, nem kell mindenhova elmenni, és akkor ugye a férfiújú cseleket néha be kell vetni, hogy figyelj, na akkor gyere el velem. És az első alkalommal ez újdonságként hatott rá, hogy de rendi, már elvisz engem is. Csak ugye ez akkor foszott szerteszét, amikor jött velem, és akkor a kovás puskák és a kis tarackos ágyuk úgy elszólták magukat, ami minden csak nem halk, és minden csak nem csendes, és nem lőporfüstmentes, és akkor ilyen önfeledt város felfedező túrákba kezdett egyedül, és akkor hoztunk egy olyan döntést, hogy akkor kalibráljuk úgy azt a dolgot, hogy oké, menjünk el, fotózzuk a csatákat, meg a portrékat, és akkor egy picit lerakjuk a fényképezőgépet, hogy pihenjen ő, és akkor elmegyünk egy kicsit felfedezni. Tehát, hogy ötvözni kellett azokat a dolgokat, hogy jusson, maradjon is, mert ugye azt sem kívánhatja az ember, hogy egy hölgy, akit annyira történetesen nem érint meg a hagyományőrzésnek a szellemisége, az ne ott álljon péntektől vasárnapig, hogy hú, de jó, és mit csinálunk még. Tehát, hogy muszáj alkalmazkodási dolgokat tennie az embernek, hogy ne csak az önös érdekei szerepeljenek az első sorban, hanem hogy arra is figyeljen, hogy valaki ott van mellette, mert ugye én ilyenkor, hogyha mondjuk történetesen egyedül megyek, akkor elkezdem a napot reggel 8-kor mondjuk, attól függetlenül nincsenek csaták minden percében ezeknek a hétvégéknek, de annyi portré téma, annyi kis apró, érdekes dolgot lehet megfigyelni, vagy gondolkodni rajta, hogy azt veszem észre, hogy este 9:30, és elment a nap. És ja, tényleg nem is ettünk, meg nem is ittunk, és akkor mit tudom én, ilyen 4-5 ezer képpel a hétvégén hazatérek, hogy akkor nézzük meg, mit csináltunk.
Hát akkor nálatok különösen fontos a kompromisszum, illetve abszolút, az én idő esetleg, abszolút, mert hogy másra
igen,
van
ez nagyon nehéz, mert tudod, ő hazajön, ez a 8 órás nagy hangoskodás, hát mocorgás, és akkor ő abszolút megkívánja, amit meg is értek, hogy figyelj, én nekem az a pihenés, ha csend van, és itthon lehetek, és hogy nyugi van, és hogy nincs becsengetés, nincs az, hogy tanárnéni kiöntöttem a kakót, törölje fel, és ugye én meg alig várom, hogy hazajöjjön, és akkor na, gyerünk, menjünk, mert akkor most már itthon vagy, és tudunk menni. Tehát, hogy ezt, amire összekalibrálja úgy az ember, hogy ő is boldog legyen, én meg még boldogabb, akkor az egy hatalmas nagy szervezés, de azt hiszem, hogy minden évben finomodik ez a dolog, tehát hogy most már például elengedtem azt, hogy nem megyek el minden ostromra, hanem megtartok magamnak olyan helyszíneket, ami gyakorlatilag a szívemnek nagyon kedves, és most elnézés minden meghívótól is, meg akik igényt tartanak rám, és imádom őket, de Kőszeg annyira az első sorban van nekem, hogy egy olyan város, amiben így, ha most így csengene a telefon, de ami nem cseng, mert ki van kapcsolva, hogyha hívnának, hogy figyelj, gyere már, van egy üres házunk, költözzél már be, és most indulnék, mert az a barokk épület, hatás, a megjelenés és az a rezgések, ami abban a városban vannak, ez valami olyan félelmetes, hogy amikor legelőször mentünk el Kőszegre, már akkor tudtam, hogy a végzetem lesz valamilyen téren, és hál' Istennek most már az ostromnapokra hívnak, hogy gyere, és segítünk mindenben, csak legyél itt. Tehát, hogy a másik dolog az, hogy tudod, vannak fotós emberek, akik azért fotóznak, mert elhívták őket, és kell anyag, és van a másik fotós kaszt, aki nem a szemével is, hanem a szívével is fotózik. Tehát, hogy ha te valamilyen témakört, most félrelépek én a hagyományőrzéstől, valamilyen témakör neked a kedvenced, amibe úgy feledkezel el, hogy nem tudod hány óra van, na most az az igazi olyan alkotó és én idő, ami majdnem minden embernek kell, hogy legyen, most, hogy nem fotós, hanem más dolgot vagy témakört érint meg, de ezekkel a portrékkal, amik ott készülnek, ezek nem beállított képek, hanem olyan képek, amikor öltöznek, amikor a fegyvert tisztogatják, amikor összecsapnak csaták közbe, arcoknak a mimikái, ami átöleli a hagyományőrzést, de mégis magára az emberre hegyezi ki azt a pillanatnyi kattintást és exponálást, amikor egy arc jelenik meg, és az a képnek a témája. Tehát semmi más nincs benne, csak egy olyan mimika, ami gyakorlatilag aki a hagyományőrzésbe, vagy aki éppenséggel semmilyen dolog nem köti hozzá, még akkor is valami olyasmit ábrázol rajta, ami sokat jelent megjelenésben és ábrázolásban.
De most már akkor, ha jól értem, akkor itt is próbálsz egyfajta határt szabni, hogy mind a kettőtöknek jó legyen, és oda mész, ahova nagyon húz
igen,
a szíved.
Igen.
És
hát finomodik minden, tehát ez is. Tehát amit most beszélgettünk erről, hogy a témakörök, az érdeklődési köre az embernek, a tevékenységi köre, milyen reggelit fogyasztok, tehát hogy minden nemesedik, élesedik és finomodik szerintem minden emberben, aki próbál figyelni arra, hogy mit töltse ki a napjait. Mert sokan vagyunk úgy, vagy vannak úgy, akik nem érnek rá, mert olyan a munkájuk, vagy olyan poszton vannak, hogy kitölti a nap 24 óráját, hogy ebbe pörögnek. Aztán jön valami kis jelzés oda bentről, hogy nem klappol minden, és akkor jönnek ilyen életmegváltó döntések, hogy vissza kell venni, nem kell annyi órát dolgozni, és ezek mind ugyan nem kell, hogy hozzátartozzanak az ember életéhez, csak ezek ilyen jelzésszintű figyelj már magadra dolgok, ami néha kell, hogy előbb bukkanjanak, hogy váltson az ember egy picikét, és nekem ez a történelmi hagyomány ápolás, ez szintén egy ilyen lépj ki a megszokott sémákból, vagy a munkádból dolog volt, és mai napig tartó is, mert amellett, hogy idézőjelben dolgozol, de mégis ez a munka, ez egy olyan totálisan más tevékenységi kör, hogy semmiféle párhuzam történelmileg, mondjuk jó régi bútor, meg régi korok történése, így van, de máshogyan viszont abszolút nem, mert én ezt egy ilyen kikapcsnak tartom.
Szerinted te milyen társ vagy? Vagy az ő szemében, hogyha nézed, akkor milyennek látod magad?
Sokszor beszélgettünk, meggettünk erről a dologról, hogy előkerül ez, hogy ő neki az én életviteli rendszerem, meg gondolkodásom egy ilyen marsból ide reppentett fickóval egyezik meg, mert nagyon sokszor elréved azon, hogy basszus, ez most hogy jutott az eszedbe, vagy most ez miért így kell, vagy miért így gondolkodsz, hogy teljesen ilyen nagyon furcsán állt az elején némely gondolatomhoz, vagy némely döntésemhez, hogy sokszor elhangzott a kérdés, hogy miért. Főleg így, hogyha most egy olyan ember a társa az embernek, aki kiegyensúlyozott, megtervezett lépéseket tesz, fel van építve a napja, a hete, a hónapja, az éve, és betoppan az életébe egy olyan a másik ember, aki totálisan az ellentéte, itt kérdések merülnek fel. Tehát nem taszító kérdések ezek, hanem olyan kérdések, amik megértésre, magyarázatra és megoldásra váró, még azt sem mondom, hogy problémák, csak tézisek, hogy most, mert ugye nem vagyunk egyformák, és különböző kis molekulákból, génekből rakódunk össze, és ezeket magyarázni kell, ha nem egyértelmű esetlegesen valamelyik másik fél részére.
Tehát akkor néha fura vagy neki.
Igen, de jól kezeli ezt ő, sőt némi olyan fényeket is felfedezek néha szemébe, ami jó irányú csodálkozást sugall, tehát hogy nem az, hogy csodabogár, hanem hogy de jó, mert ő megcsinálja ezt. Én is meg akarnám, de nem csinálom, mert én inkább megyek egyenesen. Tehát, hogy szerintem sok emberben benne van ez, kimondva, kimondatlanul, hogy szeretne egy totálisan másfajta életet, vagy másfajta napi zajlást magának, csak ugyanakkor a másik kérdés válaszolva a saját kérdésre mondat, ott van mellette, hogy nem, hát most akkor most ez hogy lesz? De hát nekem már ki van alakítva az, hogy mit akarok meg hogyan, és akkor elengedem. De ugyanakkor a vágy kérdése, mint szituációkra ugyanúgy benne van. Tehát, hogy minden, de csak valaki elmondja, valaki nem mondja el. Tehát, hogy nem mindenki közlékeny, vagy van olyan lélekkel van felruházva, hogy kimondja, vagy magyarázza azokat a belső gondolatait, ami gyakorlatilag a vágyálmai közepe, csak egy picit elnyomva van, és nem mondjuk ki azt, hogy pedig de jó lenne. És az a baj, hogy hosszú távon ez szerintem betegíti az ember lelkét, hogy vannak vágyálmai, de eltemeti, mert biztosra kell menni, kell, hogy működjenek a napok, a hetek, és nem engedhetem magamnak azt, hogy én most kilépjek ebből a dologból, mert az már veszélyes. Pedig lehet, hogy az az egy nap, amit felrúgna, az hatna rá olyan építőleg, hogy az arcán egy akkora mosolya feküdne le, hogy akkora szuper napom volt, és örülök neki, hogy megléptem azt, hogy amit nem mertem soha.
Még végülis félig meddig ennél a témánál is, ennél a kérdésnél maradva, hogy szerinted mi hozzád a kulcs? Akár a párod kulcsa, akár nyilván ismerősök, barátok kulcsa. Mi kell hozzád?
Hát ez ilyen nehéz kérdés, de hát ha most így mélyebben belegondolok, akkor gyakorlatilag az a kulcs lehet egy olyan középkori bútornak a zászerkezetébe illő furfangos mesterek által megalkotott jobbra fordul, balra fordul, fölhúzom, letolom kulcsocska, ami nem a szokványos és nem a hétköznapi, és amit még soha az életben nem próbáltam ki, olyan tájnak elém, az arra úgy kitágul a pupillám. Tehát, hogy érdekel minden is, ami nem megszokott. Gyakorlatilag, mert ez megint csak ilyen négy szem közt, ezek a sémás dolgok, hogy ami le van írva, és úgy kell megcsinálni, hát az nem a kedvenceim közé tartozik.
Akkor azért feléd, tehát most olyan gondolatmenetű ember találni, mint bárki, hát az nehéz. A te esetedben meg halmozottan nehéz.
Igen.
De ezért ez viszont ugyanakkor jó, de az biztos, hogy nyitottsággal és elfogadással kell közeledni, mert attól, hogy valakinek nem testközeli a te témád,
igen,
attól még abban a kapcsolatban, baráti kapcsolatban is nagyon sok minden lehet, csak
persze. Így ez érdekes dolog. Nekem van egy nagyon kedves öcsém, és ő totálisan az ellentétem. Imádom és szeretem őt, csak ő mindent felépít, mindent megtervez, és mindent olyan szinten vitelez ki, hogy 1200%-os a siker. Tehát, hogy párhuzamosan haladunk, csak én ilyen kígyószerű mozgással megyek előre, ő meg tök egyenesen megy, mert tudja, hogy mit akar. Én is tudom, csak én kicsit nézek oldalra is, mert ott jobban süt a nap, vagy valami. Tehát, hogy csak azért mondom, hogy ő egy tervezett ember, én is tervezett ember vagyok, csak hogyha valami beüt jobbról-balról, akkor megállok egy picit.
Tehát lényegében ugyanúgy haladtok, csak a saját igen, tematikátok igen, 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 szerint. Igen, de akkor ez azt is megmagyarázza, mert lett volna egy ilyen kérdésem, hogy mennyire vagy szerinted spontán és mennyire tudatos, hogy valahogy egy kicsit mindkettőt érzem,
igen,
de talán nagyobb teret adsz a spontaneitásnak, mint a nagyon tervező
igen
emberek.
Amellett, hogy utána felrakom a két kezemet, és bevallom sikítva, hogy basszus, ezt nem így kellett volna, hanem tehát megvan nekem a fejembe az, hogy az az egyenes útnak a felépítése, hogy na most figyelj, ezt csináljad, és akkor készen leszel vele, és meg lesz. Ugyanakkor meg totál megyek jobbra vagy balra, mert abban több fantáziát látok, és néha roppant módon bánt ez a dolog. Tehát olyan szinten, hogy mondjuk belefetszelek két éjszakát, hogy vágtat az agyam, hogy bakker, miért így csináltam. Amellett tudom, hogy ez jó sült el, meg minden, csak ugyanakkor meg zavarólag hat az, hogy tudom a megoldási szabályt, attól függetlenül totál átlépem az egészet. Ez valamilyen szinten ez ilyen ugye két irányú a dolog. Azt csinálod, amit kívánsz, vagy szeretnél. A másik oldalon meg otthon veled az, hogy tudod, hogy mit kellene csinálni. Tehát, hogy megvan bennem a jó és az időzőben rossz döntéseknek a miértje is, csak a másik azt, hogy ezt belátom azt, hogy ha hibázok, akkor oké, tehát hogy utána én ezt kezelem, hogy keményen beleég a memoáriaimba az, hogy ezt most keményen megszívtam, mert nem így kellett volna, és legkövetkező alkalommal erre figyelnem kell. Tehát most ez ugye ezt mondtam, hogy a munkát is nagyon sok olyan dolog van, amit magamnak kell felfedezni, ezt a kézműves bútor restaurálás terén, mert a régi technológiát egy az, hogy nagyon kevesen tudják már az idős mesterek közül, vagy már szegénykék nincsenek, és ezt ki kell okoskodni, és sokszor vannak olyan lépések, ami hát nem jósul el. De viszont ott a tarsajodban az a felismerés, hogy abból keveset kell belerakni, és akkor jó lesz. És a következő lépésben, amikor már ezt újra alkalmazod, akkor ezt előveszed, hogy oké, akkor ebből kevesebbet, és akkor nem lesz az előző problémád újra előtted, hogy rossz volt a döntésed.
Mivel lehet téged, vagy mi az, ami a leginkább ki tud téged hozni egyébként a sodrodból? Vagy mennyire vagy ilyen hirtelen ember vagy? Tehát, hogyha valami olyan ér, akkor így felsziszensz, mondjuk egy kicsit nyomatékosabban, vagy egy ilyen megfontoltabb ember vagy, hogy először bölcsen hallgatsz?
Hát én nagyon sűrűn tekingetek fel az égre, és hatalmas elnézéseket kérek a reánk figyelő hatalmasságtól, mert néha másodpercek alatt hozok olyan szavakat az ajkamra, ami nem lenne szabad, tehát hogy most azonnal véleményezek bármit, és amikor ez a mondat elcsattan díszítve különböző magyaros kis szócskákkal, akkor már tudom azt a választ, amit a kedvesem mond, hogy figyelj, miért kell mindent véleményezni? Tehát, hogy tartsd magadba, és akkor feldolgozod. Viszont bennem van ez az a fajta mentalitás, amit csak kemény kontroll által dolgozok magamban, hogy ez évek óta ez nagyon sokat fejlődött bennem, hogy most már sok esetben meghallgatom, megfigyelem a bizonyos szituációkat, magamban természetesen véleményezem, de ugyanakkor csak akkor hozom fennhangon a véleményemet mások tudtára, amikor az a döntés születik meg bennem, ami elmondható. Tehát, hogy megvan bennem ez az azonnal, és miért, de amikor már kimondtam, akkor tudom azt, hogy hát lehet, hogy finomabban kellett volna, mert esetlegesen talán megbántom a másik felet, aki lehet, hogy csak a munkáját végezte, vagy végzi, és ez van előírva. Tehát, hogy azért most sokkal jobban finomodott bennem ez a közlési kényszer, mint jó pár évvel ezelőtt.
És mi az, ami fel tud bosszantani? Vagy kihoz a sodratból, kibillent?
Hát, nagyon sokszor járok Budapestre munka révén, és most már évek alatt nem az, hogy felvettem, hanem azonosultam a budapesti közlekedés rejtelmeivel, és most már megtanultam vele élni, és követni azt a ritmust, ami a közlekedésre jellemző. Tehát, hogy ezek a vezetem az autót szituációk, amikbe belecseppensz, ezek kellemesen feldühítették az egómat, és hát nem hatottak jól rám. Most már nagyon úriemberként viselkedem, és lassítok, és beengedem, és menjél, és átveszem azt, hogy udvariasnak kell lenni, muszáj, mert ne sodródjál a többi emberrel fennhangon. Tehát, és nem is tudom, tehát, hogy vannak ilyen most hétköznapi dolgok, amit az ember esetlegesen a médiában hall, lát, véleményez, olyan dolgok, amik minden ember életében szerepelnek, vagy létjogosultságot kapnak, de azt mondanám, hogy gyakorlatilag olyan kiemelkedő dolgok, történések vagy szituációk nagyon-nagyon hál' Istennek nincsenek az életemben, amiért így szabját vonnék, és ilyen önfelett vagdalkozásba kezdenék. Tehát, hogy igazándiból így azt is mondhatnám, hogy sodorodok az élettel, ami nem igaz, mert azért nézem a dolgok menetét, de úgy próbálok most már jó sok éve nem azt mondom, hogy a háttérbe húzódni, hanem hogy figyelni az életben minden apró kis dologra, de részt is venni benne, úgyhogy mindenkinek kedvére teljék. Tehát, hogy figyelem a magam kis dolgait, és a velem szemben lévő embereknek a dolgait is, és próbálom mindig a jót kihúzni belőle, mert vannak rossz dolgok, rossz vélemények, rossz magyarázatok, amiket jó pár évvel lekontrolláltam volna úgy, hogy ez egy hülyeség, mert te máshogy látod, viszont megpróbálok a másik ember valamilyen szinten gondolataival is gondolkodni, és kihúzni belőle a miérteket, hogy ő miért mondja, teszi, magyarázza, festi, vagy bármi, amit éppen mivel, és ezt így megmagyarázni magamban. Tehát, hogy itt is, amit kérdeztél, ezekben a vélemény, magyarázatoknak és megnyilvánulásoknak is van egy 300%-os cizellálása, hogy nem rögtön ki a köztudatba, hanem nyelünk egyet, vagy 23-at, és akkor oké, mondjuk azt, hogy én hogy látom azt az adott kérdést.
Az idő azért sok mindent tud segíteni. Szerinted mi a legnehezebben kezelhető tulajdonságod?
Hát,
most már megfogtál. Csak őszintén, csak ketten
Igen,
vagyunk.
Igen, ketten vagyunk. Gyakorlatilag ezt az említett rohamásomat a mindenbe, ezt így mai napig így, tehát, hogy gondolkodok, hogy ezt nem kéne, de ugyanakkor belemennék minden további, meg bele is megyek minden további nélkül dolgokba, és roppant jó módon mindjárt meg is magyarázom magamnak, hogy hát nem biztos, hogy jó lesz, ne tagadd már meg magadat, gyerünk és csináljad, mert most hülyén jön neki, ha így más döntést hoznál. Tehát, hogy nagyon erős bennem ez a hülyeség iránti vágy, tehát hogy próbálkozzak már bármivel is, mert épp ezért mondtam azt, hogy engem vonz az, hogy teljesen váratlan szituációkba, ismeretlen emberek közé menjek és beszélgessek, attól függet, hogy most nem tudom, mi a téma. Tehát, hogy jó, most nem azt mondom, hogy most beülnék egy freudi elméleteket 6 órán keresztül megvitató társaság kellős közepébe, de beülnék, és mondjuk lehet, hogy 1 óra hallgatás után elkezdenék beszélgetni. Tehát, hogy vannak bizonyos témák, amiben, mint minden ember, nem vagyok benne, vagy nem tudok véleményezni, de hogyha egy irányvonalat fel tudok venni abba a témakörbe, akkor azért hozzászólok, és azt hiszem, hogy ez éltet engem, hogy az életben nem tudod azt kontrollálni, hogy mikor lépsz egy olyan szituba, mikor lépsz be egy olyan történésbe vagy beszélgetésbe, amit előre vetítesz magadnak, mert hogy már két hete arra készülsz egy beszélgetésre, hogy akkor igen, harmadik oldalon ezt mondja ő, biztos, és akkor én erre, ez hülyes, utálom, mint a fene. Tehát, hogy benn van az a vágy, mint remélhetőleg minden emberbe, hogy teljesen új dolgokat tapasztalj és véleményezés éljé át, mint Kolumbusz, hogy akkor neki vágott, nem tudja, hol lyukadok ki, és akkor valami kijön belőle.
Ezzel szemben mi a legjobb tulajdonságod, szerinted?
A legjobb tulajdonságom? Gyakorlatilag azt, amit talán képviselek. És ezt most mondjuk az élet minden területére merem mondani, hogy képviselek egy olyan fajta nézetet, ami főleg olyan szempontból megközelítve, hogyha valamilyen szinten nem azt mondom, hogy rá kényszerítem a velem szemben ülő vagy hallgató emberre, hanem olyan szinten tudom az adott témakört elmagyarázni, vagy beszélgetésképpen elmondani neki, amíg az adott témakörben megérti azt a dolgot, amit én szeretnék elétárni. Tehát az a képesség gyakorlatilag, hogy tud az ember úgy kommunikálni, hogy nem önmagát fényezve, hogy te vagy a király, hanem úgy fényezed magadat, hogy ennek totálisan olyan pozitív hatása legyen, hogy te nem önmutogatásba kezdesz a mondani valóddal, hanem magyarázattal próbálod az esetlegesen mások által szokatlan megnyilvánulásként beszélő embert megmutatni, hogy nem erről szól a dolog, hanem hogy te úgy mutatod magadat, hogy segítesz és tereled az adott témakorban az emberek gondolatát arra, ami jó. Tehát, hogy nem erőszakolod azt rá, amit te képviselsz bárminemű témában, hanem olyan alátámasztásokkal, magyarázatokkal próbálsz pozitív gondolatokat vagy téziseket felállítani, aminek van létjogosultsága, amellett, hogy nem bántod vagy sérted meg vele a bármilyen embert, vagy gondolat, más gondolatot létezó embernek az egóját.
Még mindig egy picit a tulajdonságoknál maradva, ha össze kellene foglalni, akkor te milyen tulajdonságaidnak vagy készségeidnek köszönheted azt szerinted, hogy itt tartasz, hogy sikerült egy ilyen életet felépítened, és hogy megtaláltad azt, amit kerestél benne?
Most, amit eddig én elmondtam, aki nem ismer engem, az véleményez egy olyan dolgot erről a mikrofonba beszélő fickóról, hogy hát totálisan célirányos, ilyen mindenen átcsörtető és nem stabil ember, viszont a legfőbb olyan dolog, ami engem éltet és irányít, azt hiszem, hogy az a mértékű megalkuvás vagy szerénység bármiféle olyan témakörbe, mert attól függetlenül, hogy én most itt elmondtam rengeteg olyan dolgot, ami egy ilyen írtózatos önbizalommal megáltott embernek a körvonalait tárta itt a rádióhullámokon az emberek elé. Én a mai napig teljesen megalkuvóan hallgatok meg embereket. És ezeket a dolgokat, hogy én ugye mert sokszor van az, hogy valaki beszélget valakivel, és a hatodik mondatnál már átveszi az irányítás folyamatát, és nem várja meg azt, hogy most mi is jönne abból a másik emberkéből feléje. Tehát, hogy mai napig, mint szakmai szinten, nagyon sokszor kapok olyan leveleket, hogy mester úr, így úgy, mert milyen szép mondat, és folyamatosan úgy reagálom le ezeket, hogy semmiféle varázslat nincs ebbe az egészbe, csak annyi, hogy időt engedek ezeknek a bútoroknak, hogy egy új életet kezdjenek el. Tehát, hogy nincs semmiféle olyan mondani valahogy a dolognak, hogy igen, 25 éve ezt tanultam, és én vagyok a legjobb, és mindent tudok róluk, és minden nagyot ismerek, és semmiféle új eljárás nem létezik, amit én nem tudok, nem. Tehát, hogy én attól függetlenül, hogy 20x évet csinálom ezt az egészet, én előttem még annyi rengeteg tanulnivaló, meg felfedezésre váló szituáció, meg dolog van, hogy még egyszer kell születnem, hogy a végére járnak az egésznek. Tehát, hogy benne van az, hogy kellő alázattal és megalkovással kell győztesként kijönnöd egy bizonyos szituációból, vagy munkából, vagy beszélgetésből, és akkor nincs gond. Nem bántasz meg senkit, nem lépsz senkinek a lelki világába, hanem meg kell alázkodni egy icipicit. De csak annyira, hogy ez már ne elesetnek állítsa be az embert, hanem egy témakörnek, vagy egy beszélgetésnek a figyelőjévé tegyen téged, és hogy utána tudjál reagálni bármire is, hogy ne az legyen, hogy te viszed 26 órán keresztül a mondani valóját bárkinek, hanem hogy kell néha csendbe is lenni és figyelni.
Mivel tudod a mindennapokban magadat motiválni?
Hát most a munkára kitérve úgy tudom motiválni, hogy amikor behoznak hozzám egy dőledező bútort, magában ez egy motiváció, nem kicsi, hogy te neked alkotni kell egy időzélbe halálra ítélt bútorból egy használati tárgyat, ami egy lakásba fog működni újra. A másik motiváció, amikor a megrendelőm azt mondja, hogy látván az arcán azt az örömet, amit okoz a bútorának a látványa, ez a hatalmas nagy motiváció, hogy örömet tudsz adni, vagy örömet tudsz szerezni egy másik embernek, attól függetlenül, hogy semmi más nem adtál neki, csak a tudásodat. Tehát, hogy a tudásoddal szerezel örömet számukra.
Van a tarsolyodban egy olyan szlogen, idézet, motto, könyv, bármi, ami ezt a motivációt így meg tudja olykor adni? Tudod, amikor kell egy mondat néha, vagy egy löket, akkor van valami ilyened, amit elő tudsz rántani?
Egyszer Picasso-tól kértek egy portrét, hogy mester, feleségemről egy ilyen gyors kiccet, egy kávézóban volt az egész sztori, és a mester egy ilyen 5-6 perc alatt egy ceruza rajzot összerítjentett, és odaadta a hölgynek, akik aléltek szinte, hogy hát milyen gyönyörű meg minden, és amikor a férj megkérdezte, hogy mivel tartozom, akkor jött egy olyan ármegjelölés, ami nem csak nekik, hanem mondjuk a körülöttek lévő vendégek szívébe is egy nyomást okozott. És akkor kérdezte a férj, hogy hát mester, hát ez egy óriási összeg, és csak 5 percet dolgozott rajta. És akkor mondta Picasso, hogy igen, én 50 évet dolgoztam ezért, hogy ezt az 5 perces rajzot meg tudjam tenni. Ezt most kivetítve nem a fizetési szituációkra hegyezve ki a dolgot, hanem azt, hogy gyakorlatilag az embernek nincs az a eltelt idő, amikor azt mondja, hogy mindent tudok, hanem amikor valamivel elkészül, akkor azt mondod, hogy azért tudtam ezt megcsinálni, mert volt egy bizonyos tudás a tarsolyomba. És ez az örömszerzés egy olyan motivációt ad egy adott szakembernek, aki vagy bútort készít, vagy festményt készít, vagy egy szobrot alkot, vagy egy ceruza rajzot, teljesen mindegy, hogy speciálisan nálam legalábbis egy olyan örömérzetet ad, amikor én átadhatok egy bútort, aminek örülnek, hogy én sokszor elmondtam rá ezt, hogy ha nem lenne szükségem, mint minden embernek bevételekre, akkor mivel, hogy nekem is vannak kiadásaim, villany és egyéb ilyen izgalmas dolgok, akkor azt mondanám, hogy átadom, és köszönöm szépen, hogy örömet adhattam, mert ez egy akkora fizetség lenne, hogy sokkal nagyobb örömet adna, mint az a financiális utórezgés, amit mellékesként ugye az embernek ki kell, hogy mondjon. De ez az önfelett adás, amikor semmi másról nem szól az egész, hanem hogy te tudsz valamit, esetlegesen van rálátásod arra a munkára, amit végzel, és odaadod valakinek, hogy figyelj, kész van, vigyed haza.
Mire vagy a legbüszkébb?
Hát abszolút erre a szakmára. Tehát, hogy ha azt mondanám, hogy most kéne így a homlokomat ütögetni a falba, hogy úristen, most mit tanuljak, akkor azt hiszem, hogy semmiféle más mellékvonal nem jönne be újfent, hanem most is azt mondanám, hogy előtérben lenne a famívesség újbóli választása, és mondjuk ugye, mert előző életemben antik bútorra foglalkoztam, ezért olyan tudással felvértezve kezdeném ezt természetesen, hogy nagy fórum lenne mindennel és mindenkivel szemben.
Mi az, amiben te hiszel?
Hát, miben hiszek? Ugye a világ olyan hatalmas nagy gyorsuláson megy át, ami gyakorlatilag majdnem csak nem követhető. Tehát, hogy műszaki fejlettségre gondolok, az élet gyorsulására, és ugyanakkor, amik szerepelnek a jobb oldalon, és szerepel az élet minden területén a számítógép fejlesztések, a 3D nyomtatás, és az meg nem mondhatatlan mennyiféle dolog, a bal oldalon ott van a manufakturális munka, ami akkor is működik, hogyha nincs áram, akkor is működik, hogyha nincs szoftver, akkor is működik, amikor káosz elmélet alakul ki, mert a kezünk mindig kéznél van. Tudsz alkotni vele, tudsz rajzolni, tudsz megoldani valamit. Tehát, hogy ez a motiváció és ez az előretekintés, ez nem tudom hány évre ad nekem biztonságot, hogy teljesen, totálisan mindegy, hogy mennyire halad a világ előre, illetve nem mindegy, mert az életemben nekem is részt vesz a fejlettség műszaki tereken, de attól függetlenül, ha most elvonatkoztatok ettől, és a manufakturális alkotás címszó alatt maradok, akkor abszolút ilyen nagy mosolya tekintek előre, mert van mit csinálnom. Legfőjebb akkor dolgozok, amikor világos van, és amikor sötét van, akkor abba hagyom. Tehát gyakorlatilag, amíg az ember kézzel tud alkotni, nem függ semmitől. Időzélben a megrendelésektől, hogy lesz-e, vagy nem lesz-e.
Hogyan tovább?
Hogyan tovább? A tovább az azt jelenti, hogy nekifogok könyvírásnak. Nagyon sok olyan történet íródott már le bútorok terén, amik most már lassan egy nem 1200 oldalas könyvnek, de egy ilyen kis vékonykább könyvnek a megszületését már datálja. Úgyhogy ezt a dolgot tartom most ilyen elsősorban kivitelezésre váró cselekménynek, mert már régóta dédelgetett álmom, hogy ezt meg kell csinálnom, és a kutatások szerint még ilyen könyvecske nem jelent meg, hogy egy antik bútor előtte, utána kép illusztráció és egy adott történelmi korba behelyezett kis novellácska kíséri ezt a fényképeket, tehát hogy még a piacon ilyen hasonló nincsen, úgyhogy most ennek az összegzése, válogatása, tisztázása, szerkesztése fog elkezdeni zajlani, természetesen segítő emberek keze által, mert mindenhez is én se értek, úgyhogy majd remélem, hogy ez rövid időn belül meg fog születni.
Ehhez sok sikert, és persze a folytatáshoz is. Kedves hallgatóink, Zelovics Gábor bútor-restaurátorral beszélgettem. Köszönöm szépen, hogy itt voltál és meséltél.
Én köszönöm, hogy elhívtál. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, Zelovics Gábor vagyok, bútor-restaurátor, ez a hivatalos címem, illetve, hogyha másképp akarnám mondani önöknek, akkor sok-sok év tapasztalatát egybegyűjtve és alkalmazva a régi és antik bútorok megmentője és gyógyítója.